Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, Jeremiás prófét a síralmai közül a 3. fejezet 22. és 33. verség közül olvasom a következőképpen. Szeret az Úr. Azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul. Nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Jó az Úr azokhoz, akik benne reménykednek, akik hozzá folyamodnak. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Jó, ha a férfi már ifjú korában igát hordoz, üljön hát magányosan, és maradjon néma, amikor ráteszik. Hajtsa porba a fejét, talán van reménysége. Tartsa oda arcát, ha ütik, tűrje el a gyalázást, mert nem vet el örökre az Úr. Mert ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret. Mert nem szíve szerint alázza és szomorítja meg az embereket. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, mi a fájdalom értelme? Mi a szenvedésnek az értelme? Nem igazán szeretjük mi ezt, legyen a fájdalom vagy a szenvedés fizikai, testi, vagy adott esetben lelki, vagy társadalmi szintű a lélektani probléma, hanem mi nem szeretjük a fájdalmat és a szenvedést. Nyomasztó. A tehetetlenek vagyunk benne. Mi az értelme? Nagyapám egyszer azt mondta már idős korában, nem sokkal a halála előtt, hogy mikor már nagyon fájt a bokája, térde, derek, a csípője, mindene. Hogy nem baj, fiam, addig jó, amíg fáj. És én kamaszkölyönként nem igazán értettem, hogy mire gondolt az öreg. Hát mi a jó ebben? Hát már nem tud neki mit adni az orvos. Már elkoptatta az élet minden csontját és üzletét. Ott van ő egy robosztus, hatalmas ember, és igazából már nem mozog, csak vászorog, akkor mi ebben a jó? Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul. Nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Jeremiás síralmait a hagyomány szerint maga a próféta írja akkor, amikor Jeruzsálem pusztulását éppen végignézi, és végignézi azt, hogy Jeruzsálemből, meg a környező településekről, az egész országból hogyan hurcolják el a megalázott és levert népet Babilonban, fogságba. Mert hogy a nép felőrli magát a nagyhatalmak játékában, és végül csak a rövidebbet húzhatta. Nem volt más opció. Mi ez, hogyha nem krízis? Mi ez, hogyha nem polikrízis? Jeruzsálem romokban van, a templom elpusztult, ez a komplett zsidó vezető elit politikai traumája, illetve sikertelensége, kudarca, ami az egész társadalmat egzisztenciális válságba, sőt a megsemmisülés szélére sodorja. Ez politikai, társadalmi, vallási, lélektani bukás, és ami az egészben a legszomorúbb, hogy ott van benne a kiszámíthatatlan holnapnak a riogató pallosa. Nem tudjuk, hogy mi lesz velünk. Az oltár előtt felolvasott ige szakaszban pedig a naini ifjú története kerül elénk. A személyes gyász, a gyermeke elvesztése fölött a személyes tragédiát megélő özvegyasszony gyásza. Amíg fáj, addig jó. Jár újra és újra a gondolat a fejemben, mert amíg fáj, addig érzek, amíg érzek, addig cselekedhetek, amíg cselekedhetek, addig esélyem is van arra, hogy ne akarjak cselekedni, hangozzon ez bármennyire is paradox módon, hanem elfogadjam, befogadjam azt, ami a fájdalmat igazából oldani tudja, a kegyelmet, az Isten irgalmát. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el az irgalma. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. A jeruzsálemi romok fölött siránkozó Jeremiás gondolatai, kedves testvérek, valójában a valóságról szólnak, de de mellette örömhírt hordoznak. És hogy hogyan hordozzák az örömhírt, hadd tegyek egy kis kitérőt. Nem tudom, hogy kinek ismerős James Stockdale-nek a neve. Ő alapvetően egy amerikai vadászbombázó pilóta volt a vietnámi háborúban. És a háború elején viszonylag hamar szerencsétlent le is lőtték, mármint hogy a gépét lezuhant, és hadifogságba került. És 7 éven keresztül volt a Vietcong fogságában, egy olyan hadifogoly táborban, ahol rendszeresen verték, rendszeresen kínozták, rendszeresen éheztették és szomjaztatták, azért, hogy, sőt, nem csak azért, hogy információt kapjanak tőle, hanem csak úgy is, kegyetlenségből. És ez alatt a 7 év alatt ő figyelte saját magát, és figyelte a vele egy fogoly táborban lévő amerikai katonáknak a viselkedését is, az ő katonatársainak a viselkedését is, és az ő megfigyeléseiből végül is felállították azt, amit ma a pszichológiában úgy hívnak, hogy Stockdale paradoxon. Mi ennek a lényege? Az admirális, illetve ekkor még csak százados, alapvetően azt figyelte, hogy milyen személyiségjeggyel rendelkeznek a kollégái. És azt figyelte meg, hogy a pesztimista katonák, azok viszonylag hamar feladják. Mert hogy ők alapvetően a hadifogságot már egy ilyen nagyon mély traumaként élik meg, és hát úgyis meghalunk, és láss csodát, igazuk lett. Nem bírták a kríziseket. Gondolhatnánk azt, hogy ha a pesszimisták hamar feladják, akkor az optimisták sokáig húzzák, de kedves testvérek, Stockdale megfigyelései alapján nem. Mert hogy az optimista ember nehezebben csalódik, de hogyha csalódik, akkor az sokkal mélyebben éli meg. És amikor az optimista kapaszkodik abba az illúzióba, hogy majd ha a mieink áttörik a frontot, akkor karácsonyra otthon leszünk, aztán nem lettek otthon karácsonyra. Akkor majd húsvétra, és nem lettek otthon húsvétra. Akkor majd a jövő hónapban kiszabadulunk, és már csak pár hetet kell kihúzni. És nem csak pár hetet kellett kihúzni, és előbb-utóbb ezeket az embereket nem a fizikai kínlódás volt az, ami a halál torkába lökte, hanem a csalódásaik, amiket nem tudtak feldolgozni. Mert hogy ők optimista emberek, mindig a jót próbálják keresni, mindig a jóba próbálnak kapaszkodni, de éppen ezért a csalódásokat hihetetlenül mélyen megrázkódtatásként élik meg. És Stockdale arra jön rá, hogy valójában akik ezeket a körülményeket, ezt a haláltábor szintű fogolytábort jó eséllyel túl tudják élni, azok az úgynevezett realista optimisták, akik nem tagadják le a valóságnak a legszörnyűbb oldalát sem, a legszörnyűbb tényeit sem, viszont mégis mernek reménykedni, és biztosak abban, hogy ők mindent megtesznek azért, hogy ezt a helyzetet valahogy túléljék. Mert élni akarnak. Nem mondanak le az életükről, de nem tagadják le annak a tényét, hogy itt bennünket meg fognak verni, itt bennünket meg fognak kínozni, itt mi nem fogunk elég élelmiszert kapni, itt direkt arra fognak rámenni, hogy bennünket elpusztítsanak. De mindent megteszünk, hogy túléljük. És ezt már nem Stockdale mondja, de Stockdale megfigyeléseit így fogalmazza meg egy amerikai újságíró. Soha nem szabad összetéveszteni a hitet abban, hogy végül győzni fogsz, bármely nehézségek árán is, azzal a fegyelemmel, hogy szembe kell nézni a jelenlegi válság legkegyetlenebb tényeivel, bármilyenek is legyenek azok. A kitérő után. Kedves testvérek, én azt gondolom, hogy a kereszténység bennünket a realista, optimista vonal felé húz. Nézzünk szembe a valósággal. Jeruzsálemból éppen elhurcolják a népet, mert a király hibázott, mert a politikai elit hibázott, mert hazudtak a papok, mert bele se kellett volna menni egy olyan háborúba, amiben egyébként Izraelnek semmi esélye nem volt, nemhogy győzni, túlélni sem. És ez a valóság. Viszik a népet a fogságba. Viszont van hozzá egy optimista üzenet. Szeret az Úr, azért nincsen még véged. És tessék ezt felkiáltó jelekkel belevésni és beleüvölteni a bizonytalanságba. Szeret az Úr, azért nincsen még véged. Ez nem annak a tagadása, ami most éppen történik. Nem egy illúzió, amiben Luffyként lehet kapaszkodni, hát ha az elszáll vagy kidurran, hanem valójában egy mankó és egy támasz, amiben a legmélyebb emberi élethelyzetben bele lehet kapaszkodni, és azt lehet mondani, hogy nekem ez a támaszom. Nain városfala tövében az özvegy asszony gyászol. Nincsen férje. Elveszítette az egyetlen fiát. Mi lesz vele? Nézzünk szembe a nyers tényekkel, ez a szerencsétlen ember, egy özvegyasszony, gyermektelenül, jó eséllyel vagyontalanul, egy patriarchális társadalomban. A tények nyers valósága azt mondja, hogy innentől kezdve gyakorlatilag neki hát nem igazán osztottak nyerő szériát és nyerő lapokat, ki van szolgáltatva a társadalom kénye kedvének, a szomszédsága kénye kedvének, esetleg a tágabb rokonságába valamennyire megbízhat, ha még munkaképes. És akkor mellette hordozza el annak a tényét, hogy elveszítette nem csak a férjét, hanem az egyszem fiát is, akit hónapokig hordott a szíve alatt. És jön a remény. Amikor az úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá, ne sírj. Szereti az Úr, nem akarja az ő fájdalmát, nem akarja, közbeavatkozik. Olyan sokszor merül fel az emberi életben az a kérdés, vagy inkább merülnek fel azok a kérdések, hogy miért hagy ezt, azt, amazt az Isten? Hogyha például az özvegyasszony megsegítése alapvetően célja volt az Úr Jézusnak, akkor miért kellett megvárni azt, amíg a gyerek meghal? Hát mindenható, minden tudó Isten nem érkezhetett volna egy-két nappal korábban Nain városába. Ezek nagyon értelmesnek tűnő kérdések, de valójában teljesen fölöslegesek, kedves testvérek. Néha csavar az Isten egyet az életünkön, hogy fájjon. Mert az figyelmeztet, mert az hirtelen kitisztítja a gondolatokat, mert nem engedi hazugságokkal kiszínezni a valóságot, ugyanis annyira éles és tiszta érzelem, hogy késmengeként hatol át azokat a narratívákat is, amiket én saját magam számára felépítettem. Amiket én saját magamnak hazudok és elhiszek. Nem is vagyok én annyira bűnös, mint az XY. Vegyük ki a mondatból a tagadószót, meg a viszonyítást, csupaszítsuk le, és akkor az a tőmondat, hogy bűnös vagyok, az már igaz. Az a tény. Itt a pont a mondat végén. És a bűnös embernek pedig nincsen kellő közelsége és közösség az Istennel. Ez a valóság. Meg az, kedves testvérek, hogy szeret az Úr, és azért nincsen még végünk. És egy utolsó gondolat. Mert Jeremiás síralmainak azt gondolom, hogy a következő gondolata hihetetlenül fontos a hétköznapokhoz. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. A realista, optimista ember hisz, de nem tagadja le a valóságot. A hithez viszont szeretnék egy nagyon fontos gondolatot hozzátenni. Tessék megélni, kedves testvérek, az Istenhez tartozás jogát örömként. Meg vagytok keresztelve. Meghalt és feltámadt értetek a Krisztus. Hordoz benneteket. Nektek jogotok az Istenhez tartozás, elidegeníthetetlen jogotok, sőt méltóságotok, és ezt nem ti érdemeltétek ki, nem mi érdemeltük ki, nem mi alkottuk meg ezt a jogot, hanem nekünk az Isten adta kegyelemből. Velünk van, veletek van, nincs tőletek távol, nem megszólíthatatlan, elérhető. A valóságotoknak a része. Amikor szembenézünk azzal, ami körülöttünk, vagy bennünk van, akkor ne csak azt tagadjuk le, vagy egyes részeit ne tagadjuk le, hanem arról se feledkezzünk meg, hogy nekünk van Istenünk. Hogy teljesen mindegy, hogy az életünk éppen magaslatokban van, boldogságokkal kikövezve, ott is van Istenünk, és amikor zuhanunk, vagy padlót fogunk, ott is van Istenünk. Nézzünk szembe a valósággal, de merjünk közben remélni is. Osztály részünk az Úr. Miért fájdalom? Miért a fájdalom? Mert nincs rózsatövis nélkül. És egyre inkább azt gondolom, és azt érzem, hogy ez a mondat nem egy károgás, hanem nem valami pesztimista megjegyzés, aminek az a célja, hogy kicsit elrontsam a másik ember kedvét, hanem a tény. és tessék ránézni a Luther rózsára. Azon is van tövis. A közepében meg ott a Krisztus keresztje. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, igazíts meg bennünket a Te igéddel, hogy lássuk a valóságunkat úgy, ahogy az van. A Te igazságod szerint. Hogy ne a magunk igazát próbáljuk meg ráderőltetni, ne a magunk igazát próbáljuk a másik élete fölött érvényesíteni, hanem elfogadjuk azt az igazságot, hogy Te vagy az út, az igazság és az élet. És hogy nekünk valójában egyedül erre van szükségünk. Amen.